Jó reggelt kívánunk valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen is túl. És most van egy jó hírem, nincs rossz hírem. És a jó hír az, hogy itt van Sanyi, és nagyon, nagyon örülök neki, mert meséltem neki, hogy már ugye 3 hétig most nem volt, ez alatt engem megköveztek, keresztre feszítettek, elkergettek, fenyegető leveleket kaptam. De nagyon örülünk, hogy itt van végre. És tőle fogunk hallani, én pedig csak egy bejelentés erejéig maradnék. Már múlt héten is említettem, hogy jövő héten Zentán lesz egy 3 napos missziós alkalmunk, augusztus 20-ától 22-ig. Hát megy egy csapat, körülbelül 30 fő, 25-30 ember. Zentai központtal leszünk, lesz egy visszavalósághoz előadás, én fogok beszélni, az a címe, hogy az igazi Jézus. És ez 22-én lesz délután 5 órai kezdettel a Zentai Alkotóházban, a Posta utca 18-ban. Úgyhogy, hogyha csak ez az előadás érdekel, vagy ha úgy ámblokk az egész közösség és beszélgetések, és szeretnél találkozni velünk Pásztor Kornéllal, és még néhány jó fejtessóval, akkor kérlek, hogy gyere oda Zentára, vagy ír nekem az ernekukac@visszavalosághoz.hu-ra. És igazán ennyi lett volna a bejelentés, és csak tényleg csak egy gondolat, hogy annyira hálás vagyok. Nem tudom kimondani, hogy mennyire hálás vagyok. És ennek az az oka, hogy Isten létezik. Hogy szeret bennünket, és hogy olyan barátokkal ajándékozott meg, amilyenek ti vagytok, Rafi, Sanyi, és a többiek. Annyira nagy érték van az életünkben, és olyan nehezen vesszük észre a mindennapokban. Olyan sok minden elvonja a figyelmünket, és olyan sok minden ordítja azt a füledbe, hogy még ez hiányzik az életedből, még az hiányzik az életedből, még ezt kell megszerezni, addig nem lehetsz boldog, amíg ez nincs meg, vagy addig. Tudod, minden arra mutat, hogy hogyan legyél elégedetlen. De azt hiszem, hogy megtanultam elégedet lenni. És nagyon-nagyon becsülöm azt, amin van. Nincs olyan sok mindenem, de mégis, hogyha ránézek, az több, mint amit az emberek túlnyomó része birtokolt az egész történelem folyamán. Ha van egy barátod, akkor halleluja. Ha van, hol lehajtani a fejedet, van mit felvenned, és van egy épkézláb gondolatod még ezen a világon, akkor legyél hálás ember. És megmondom őszintén, hogy én nagyon hálás ember vagyok. És megelégedett ember vagyok. És ez több, mint amire 10 évesen számítottam. Valaki egyszer azt mondta, hogy talán éppen Szokratész, vagy valamelyik görög bölcs azt mondta, hogy mindenkinek fiatalon kellene meghalnia. Miért? Azért, mert fiatalon él bennünk a remény még, és biztosak vagyunk benne, hogy megtaláljuk az élet célját és értelmét az életünk végére. És ez a filozófus rájött arra, hogy ilyen nem létezik Isten nélkül. És azt mondja, hogy inkább halnék meg a reménnyel a szívemben, mint hogy egy csalódással végezem az életemet. És a jó hír az, hogy nem kell csalódnod, mert van célja és értelme az életednek, van, aki betöltse az életedet. Ez egy személy, Jézus Krisztusnak hívják. Nem kell fiatalon meghalnunk. És nagyon hálás vagyok az életemért. Úgyhogy azt hiszem, ennyi lett volna. Isten áldjon benneteket, drága Sanyi.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntlek én is titeket. Itt szerény létszámban, de annál, hogy is illusztrisabb, nem is vendégekkel, hanem barátokkal. És hát nyilván titeket, akik hallgatjátok és nézitek a felvételt, tényleg néhány hétig nem voltam, nem mentem szabadságra a világból, csak a munkából. És jó volt, jó volt. Sok tanulsággal, sok elmélkedéssel, némi bölcsességgel gazdagabban újra itt. Egy viszonylag nehéz sorozat, kellős közepén vagyunk, amit én nem is szeretnék megszakítani. A Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét olvassuk fejezetről fejezetre, mondatról mondatra, és ámulunk azon a mélységen, azon a hihetetlen világképet formáló, nagyon szépen köszönöm, mélységen, azon a színvonalon, amin beszél. Titkokat, olyan mély összefüggéseket, olyan feszültséget feloldó rendszereket leplez le előttünk, amin csak ámulunk. Ámulunk újra meg újra, hogy olvassuk fejezetről fejezetre, mondatról mondatra. Azt látjuk, hogy kategóriákat rombol le, és kategóriákat épít, hogy újra rendezi a gondolkodásunkat. Szép lassan azt, ami elszakadt a valóságtól, szép lassan azt, ami kizökkent a helyéről, visszazökkenti. Újra létrehozza az összhangot azzal, ami van, és azzal, amit gondolsz, ahogy érzel, ahogy élsz. Ernő nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy van reményünk, mert létezik Isten. És ez egy nagyon profán gondolat, nagyon egyszerű, majdhogy nem lehetne semmit mondó is, ha felszínesek volnánk, ha egy kicsit szaladnánk, és nem érnénk rá megállni, odafigyelni. Volt egy tréningünk Ausztriában, vállalkozókat, cégvezetőket hívtunk meg, és töltöttünk velük 5 napot, sok pihenéssel, és azt ígértük nekik, hogy segítünk megnyugodni, nagyon szép jó reggelt, hogy segítünk lelassulni egy picit, hogy segítünk a személyiségükben, a jellemükben előrelépni. És talán a 3. nap már semmi másról nem volt értelme beszélni, mint arról, hogy van Isten. És minden más csak zsákutca, minden más csak a levelek nyesegetése, a gaz tetejének a megnyírása, ugyanúgy kinő, semmi nem változik. Picit simogasd a lelkemet, szuper, de aztán újra ott az űr, újra ott van a stressz, újra ott van a fájdalom. Valaminek alapvetően kéne megváltozni. Ki kéne derülnie, hogy van remény. Rá kéne jönni, hogy hol van a kivezető út, meg kéne találni. Rá kéne lépni és kigyalogolni ebből az őrületből. És Szokrátesz, ő volt? Talán ő volt, hogy jó lenne fiatalon meghalni, és nem öregen és reménytelenül. És ez az egyik gondolatunk, amikor vállalkozni kezdünk, amikor céget alapítunk, amikor azt mondjuk, hogy mi nem leszünk átlagemberek, hogy mi majd a világ győztesei közé fogunk tartozni, akik megragadják a lehetőségeiket, akik vagyont szereznek, szabadidőt, akik a tudásukat olyan szintre emelik, hogy mások fölé emelkednek, akár olyan szintre, hogy uralni tudják a körülményeiket, akik mi majd birtokba vesszük az életet. Miért csináljuk ezt? Mert reménykedünk benne, hogy amikor ez megtörténik, akkor életet találunk. Igazi szabadságot, igazi célt, igazi értelmet, igazi szabadulást a mókuskerékből. Ezt reméljük. És addig, amíg nem értük el ezt a célt, amíg még harcolunk, amíg a vérünket adjuk, amíg még fiatalok vagyunk, amíg még van erőnk, amíg azt mondjuk, hogy még csak nem erőltettem meg magam eléggé, amikor azt mondjuk, hogy már csak egy kicsi van hátra, már olyan messzire jutottam, addig ott a remény. Hogyha azt a pár lépést még megteszem, akkor ott lesz. Ti is érzitek. A nagybetűs élet. Az az élet, amit mindig reméltünk. Az a mély belső megelégedettség, a célba érés. A révbe jutottam. Hogy ott lesz. Már csak egy kicsi van hátra. De az öregek már nem így gondolkoznak. Az öregek meglépték már azt a kicsit is. Meglépték 2-3-szor. Tönkrementek 2-3-szor. Újra kezdték 2-3-szor. Megfutották az összes utat, amit mi még csak akarunk futni, és ők már nem remélnek. Ők már azt mondják, hogy jobb lett volna fiatalon meghalni, mint öregen és reménytelenül. Micsoda kegyetlen bölcsesség, szia Péter, micsoda kegyetlen bölcsesség. Úgy értem, tartottad volna meg magadnak, hallgattál volna, miért pusztítod el az én reményemet? Miért? Mert neked még van lehetőséged irányt váltani. Mert neked még ott a lehetőség, hogy új felismerésre juss. Hogy a mókus kerékből igazi kiutat találj. Igazi kiutat. És esetleg meglegyen mind a kettő, a pénz, a siker, az elismerés, a taps, amelynek megvan a maga értéke és a maga haszna, megvan a maga helye, de nem minden. Kell valami több. Kell valami több. Valami olyan, ami a 70 éves, 80 éves embert megtölti elégedettséggel, örömmel, szeretettel. Aki azt mondja, hogy megfutottam a pályámat, semmit sem bánok, célba értem. Enyém az élet koronája. És hogyha bölcsek akartok lenni, fiatalok, kövessetek engem. Mert ahova jutottam, oda kell jutnod neked is. Ó, micsoda vég, nem? És ő azt mondja, hogy ez nem is a vég. Ez nem vég. Azért beszélek így, mert ez nem a vég, ez csak a kezdet. Mert átlépek az örökké valóságba. És nem egy naív reményt követek, vakon önmagamat áltatva, hanem tudom, hogy mi vár rám. Valóságról beszélek. Mert létezik egy Isten, aki ezt az egész világot azért hozta létre, hogy mi keressük őt, és megtaláljuk benne. És amikor megtaláltuk őt, akkor ő nekünk adjon mindent. Ezt az életet, és az eljövendőt. Ezt az életet, és az eljövendőt. Ez a bölcsesség. Nem az, amikor vakegérként a lisztben, vagy hogy van ez? Az van? Nem, mindegy. Kavarok a saját kis rendszeremben, a saját kis elképzeléseim szerint, elszakadva attól, ami tényleg van, önmagamat áltatva, büszkén, de valójában reménytelenül. Az igazi bölcsesség az, amikor megtalálom az utat, a kiutat, és megnyerem Istent, vele ezt az életet és az eljövendőt. Azta. De Sanyi, igaz ez? De Sanyi, nem áltatod magad? De Sanyi, nem, ezt nem azok találják ki, akik már benyitottak minden ajtón, és nem találták, amit kerestek, és jobb hiány kitalálnak maguknak egy Istent? Nem úgy van ez, hogy ahogy Lenin mondta, hogy is mondta? Drága, jó öreg Lenin, ha egyáltalán ő mondta, hogy a hit a gyenge emberek ópiuma, a szegény emberek ópiuma. Mit akart ezzel mondani? Azt akartam mondani, hogy nem igaz az egész, de csillapítja a fájdalmat. Nem igaz az egész, olyan, mint a kábítószer, de az élmény egy ideig jó. Reménytelen az életünk mindannyiunknak, de ha elképzeled, hogy mégis van remény, akkor a fájdalom csökken. Akkor a bódulatban, ahogy megrészeget, azt gondolva, hogy van Isten, egy pillanatig jó, egy ideig jó, egy kicsit legalább jó. Igaz? De hát, hogyha ez ópium, akkor extrém sportolhatunk is, meg vállalkozhatunk is, meg drogozhatunk is. Mindegy, valami élményt hajszoljunk. Igaz? Nem? Sanyi, miről beszélsz? De nem? De. Egyetlen egy esetet kivéve, ha ez egész valóság, ha ez nem ópium, ha ez igaz, ha ez a végső válasz, hogyha dörzsölt, ravasz emberek rájöttek, hogy van Isten, és nincs is messze, és az út ő hozzá ismerhető, fehéren, feketén ki van nyomtatva, hogy megkülönböztethető a hazugság az igazságtól, a reménytelenség a reménytől, a zsákutca a céltól, hogy ez megkülönböztethető, hogyha dörzsölt emberek rájöttek, hogy van kiút, és nincs is messze. És mindez valóság, mint ahogy most a telefonom itt van ezen a kis állványon, vagy mi ez itt, mint ahogy itt állok, mint ahogy ülsz a széken, valóság. Wow! Ha ez így van, akkor az, amit mindjárt csinálni fogok, kinyitni azt a könyvet, amelyről meg vagyunk győződve, hogy ennek az Istennek az üzenete, ennek az Istennek a használati útmutatása az élethez, akkor az, amit mindjárt csinálni fogok, hogy elkezdem olvasni, amit írt, és ezt komolyan veszem, és ez alapján döntéseket hozok, és ez alapján életet találok, akkor lehet, hogy ez a legdörzsöltebb dolog, amit ember tehet. Ernő, mit gondolsz? Így lehet? Így lehet. Mert ha mindez igaz, akkor az, amit mi itt néhányan csinálunk, a legnagyobb dolog, amit ember a Földön csak tehet. Akkor ez a Szent Grál, ez a titkok titkának a birtokba vétele. Ez az, amiért az elmúlt korok bölcsei, hősei, harácsolói az életüket adták volna, ha megszerezhetnék, ha megszerezhetnék. És neked itt van az asztalodon. Talán túl közel is, talán túl egyszerűen is, ahhoz, hogy igazán komolyan vedd. De csak ébredj föl. Itt van előtted. Ébresztő. Ébresztő. Pál apostol tollából, a mindenható Istentől a rómaiakhoz. 4. fejezet. Az 5. végét fogom még olvasni. Ugye azt a vad dolgot csináljuk, hogy fejezetről fejezetre haladunk visszafelé. Közepénél kezdtük, és haladunk az eleje felé. Miért? Mert szeretnénk, hogyha azokkal a gondolatokkal olvasnánk az elejét, ami a közepén hangzott el. Azzal a viszonyítási rendszerrel olvasnánk a nehéz részeket, amikre amúgy emlékszünk, vagy néha pont nem. Úgyhogy az 5. végét még elolvasom, és aztán megyünk a 4. elejére. És ami nem áll össze, azt majd kipótlom. Tizennyolcadik vers, 5. fejezet. Amint tehát egynek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, meg is állunk, fordítom. Amint tehát egynek, és ez Ádámról beszél, az első emberről, nem mese. Igen, a genetika kimutatta, hogy egy őstől származunk, őrület, egy embertől, az egész emberiség. Egy embertől, és aztán volt egy négyes kiszélesedés, és onnantól az emberiség zavarba ejtő genetika. Nem tudom, hogy jöttek rá, de ugyanerről beszél ez a történelmi beszámoló. Egynek a céltévesztése. Egy ember elszúrta. Egy ember nagyon elszúrta. Hó, de egy ember hogy szúrhatja el? Úgy, hogy csak egy ember volt. És ha egy ember elszúrta, amikor még csak egy volt, akkor kiszúrta el? Az egész emberiség elszúrta. Jó, még nem volt ott az egész emberiség, de majd belőle jön. Úgyhogy egyben elszúrtuk. Király. Jó kezdet, igaz? És utána erős visszaesés következik. De közben jött Isten. Amint tehát egynek a céltévesztése a bűne által minden emberre elhatott a kárhozat. Kárhozat. Mi az a kárhozat? Mi a kárhozat? Veszteség. Elveszni. Ezt jelenti, Péter? Kárhozat szó. Mit jelent? Kárt hozni. Kárt szenvedni. Elveszni. Úgy egynek az igazsága által minden emberre elhat az élet megigazítása. Beszél egy másik emberről, aki meg úgy tűnik, hogy mindent rendbe hozott. Egy ember igazsága szemben egy ember céltévesztésével. És ez az egy is minden emberre kihatott. Az élet megigazítása. Nem tudjuk pontosan, mit jelent ez, ahogy csak ezt az egy sort olvassuk, de jól hangzik. Megigazítani. Megigazítani. Rendbehozni. Van ennek egy metafizikai jelentősége. Rendbehozni. Kocsi, de mi a helyzet? Tönkrement. Elromlott. Meg kéne igazítani. Helyre kéne hozni. De van egy jogi jelentése is. Adós vagyok. Börtönbe megyek. Csaltam. Börtönbe megyek. De nem, mert valaki megigazított, kifizette a tartozásomat, és a jogi felelősségemet rendezte. Szabad vagyok. Megigazított. Nagyon fontos a kép. Az előbb teljesen bajban voltam, és ezt talán mindannyian tudjuk, érezzük. Bár a modern gondolkodás tagadja, próbálja azzal megoldani a problémát, hogy tagadja a problémát. nem vagyok bajban, minden rendben van, még dolgozom rajta, nem sokára célba érek, és akkor minden rendben lesz. De valahol tudat alatt tudjuk, hogy a baj mélyebb ennél, hogy haldoklom, nagyon lassan, 70-80 év, de haldoklom, az időm fogy, nem tudom rendbe hozni, talán csak kihasználni az időt, amin van. Hogy bűntudatom van, le kéne vetkőzni a bűntudatot, mert ez egy ideje múlt ostoba, babonás gondolat. Nincs is olyan, hogy bűn, de a bűntudat mégis ott van. És este, amikor lefekszem, el kell hesegetnem, és éjjel, amikor felriadok, látom az arcokat magam előtt, látom a mulasztásokat, látom a vétkeket. Nem tudom, honnan jön ez a fura, régies gondolat, de ott van, ismerem a bűntudatot, valahogy le kéne vetkőzni. És nem sikerül, és van egy kis szorongás is, nem tudom miért, pedig sikeres vagyok, jól csinálom, és van egy kis szorongás is, nem tudom miért, ott belül valami villog, baj van. Mekkora a baj? Nem tudom, mert nem is tudom pontosan milyen anyagból van, de baj van. És ő azt mondja, hogy tényleg baj van. De azt is mondja, hogy rendbe hoztam. Mi az előfeltétele annak, hogy egy orvos meg tudjon gyógyítani? Mi az előfeltétele annak, hogy egy gyógyszer tudjon segíteni? Mi az előfeltétele? Hogy elmenj az orvoshoz, hogy beismerd, hogy beteg vagy, hogy bevedd a gyógyszert. Félünk attól, hogy elismerjük, hogy baj van. A modern embernek ez a megoldása, nincs baj. Ne mondd, hogy baj van, ne is beszélj a bajról. Utálom, amikor erről beszélsz. És értem én, nem is akarunk táplálkozni a bajból, a bajon, de be akarjuk venni a gyógyszert. Meg akarunk gyógyulni. Nem csendben belehalni, hanem szembenézni vele és meggyógyulni. És erről beszél, hogy van baj, de van megoldás. És megismétli 19, mert amint egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, úgy egynek az engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Ezt értjük, ez ugyanaz a gondolat még egyszer, kicsit árnyaltabban. És itt mondja azt a lényeget, amit ki akarnék hangsúlyozni, két mondat az egész. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. Na ezt aztán nem értjük. Ez zavarba ejtő. Mert amikor Istenről hallunk, akkor rögtön az egyház jut az eszünkbe. És amikor az egyház jut az eszünkbe, akkor a középkor jut az eszünkbe. Amikor az egyház jut az eszünkbe, akkor a 10 parancsolat jut az eszünkbe. Ne lopj, ne csalj, ne hazudj, ne paráználkodj, ne imádj bálványt, ne! Ezt jól csináltam, igaz? Ez hatásos volt. Ez jut eszünkbe rögtön. Egy kép, egy koncepció, miszerint minden arról szól, hogy ti rosszak vagytok. Rosszak! És meg kell javulnotok! Mire való a törvény, hanem arra, hogy végre tudjátok, hogy kell jól viselkedni. Megmondtam, 10 parancsolat és még egy rakás. Csináljátok, végre rend legyen. Értem. És akkor igyekszem, és sikerül, és büszke vagyok. Igyekszem, és nem sikerül, és félek. De az egész arról szól, hogy végre jók legyetek, igaz? Modern ember úgy gondolja, hogy micsoda ostobaság, azt a kevés örömet is el akarod venni tőlem. Bilincset akarsz tenni rám, ahogy így is elég terhet hordozok. Ismerős a gondolat? Vallásosnak lenni annyit jelent, mint jónak lenni, végre jóvá válni. Miért valamiféle megalomániás Isten miatt, aki valószínűleg nem is létezik. Úgyhogy az egész mögött garantáltan valamiféle politikai, gazdasági összeesküvés van, még egy módja annak, hogy a hatalmat meg lehet szerezni, a pénzt ki lehet csavarni az szegény ember zsebéből. Ha? Megvan, rájöttünk, átláttuk, menjünk haza. De ez a mondat, ez fura volt. Hallottátok ezt a mondatot? Nem hallottátok, mert nem figyeltetek. De most elolvasom még egyszer. Jó? Elolvashatom még egyszer? Fogtok figyelni rá? Nem azt fogjátok hallani, amit amúgy is hallani akartok? Hanem azt fogjátok hallani, ami ide van írva? Megígéritek, hogy azt fogjátok hallani, ami ide van írva? Nem azt, ami mindig visszhangzik a fejetekben, hanem azt, ami ide van írva. Olvasom, mert hát, ha meghalljuk. A törvény pedig bejött. Mibe jött be? Hát ebbe az egész cuccba, amit az előbb meséltünk, hogy egy ember tényleg elszúrta, egy másik meg tényleg rendbe hozta. De ebbe az egészbe, mielőtt az egyik szélsőségbe lejutottunk volna a másikba, a totál elcsesztükből, a totál rendbe jött be, középre bejött a törvény. A törvény, az a rendszer, amely megmondja, hogy mit kell csinálni, ha megteszed, el vagy fogadva, ha nem teszed meg, el vagy marasztalva. Légy jó! A törvény bejött középre, nem értem még az egészet, de ezt mondja, és megmondja, hogy miért jött be. Mi a te válaszod, mire való a törvény? Hogy megjavulj, és ő mit mond? A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. Mi? Mi? Miért jött a törvény? Hogy a bűn még nagyobb legyen. Több legyen, nagyobb, nyilvánvalóbb. Majd más szakaszokat fogunk olvasni, és eddig is olvastunk, hogy a törvény nem arra való, nem az a célja, hogy megjavítson. Isten nem erre találta ki. Isten pontosan tudja, hogyha törvényt adok valakinek, ha azt mondom neki, hogy ne gondoljon a citromra, ha megparancsolom neki, hogy ne gondoljon a citromra, akkor mire fog gondolni? Csak a citromra. És ő ezt pontosan tudja, miért adta a törvényt, hogy te a citromra gondolj. De hát a citrom rossz, nem baj, azt majd én elintézem. A törvényt én azért adtam, hogy számodra nyilvánvaló legyen, hogy baj van. Mert tudod, hogy a citrom rossz, savanyú, tudod, hogy nem szabad rá gondolni, meg is mondtam, és te csak a citromra gondolsz, csak a citromra, csak a citromra. És miért csináltad ezt, hogy most jól elítélhess? Dehogy is. Én vagyok az, aki mindent rendbe akarok hozni. De nem tudom rendbe hozni, ha te nem vagy tudatában annak, hogy van mit rendbe hozni. Ezt érted? Csak a beteget lehet meggyógyítani. Csak azt lehet kimenteni a vízből, aki hagyja. Csak annak lehet bedobni a mentő mellényt, hogy mi ez a mentő övet, úgy hívják karika kötéllel az mentőöv. Aki meg is fogja. Értjük ezt? Megmenteni, megigazítani csak azt lehet, aki elismeri, hogy bűnös. A törvény arra való, hogy a saját magunkba vetett reménytelen bizalmat végre feladjuk. És beismerjük, hogy basszus, rohadt nagy baj van. És ha valaki nem segít rajtunk, és ez a valaki nyilván Isten kell, hogy legyen, ha Isten nem segít rajtunk, akkor nagyon nagy a baj. Akkor Szokratesznek volt igaza. Akkor jobb fiatalon meghalni. Akkor nincs remény. De pont erről szól az egész. Pont erről szól az egész üzenet. Pont ez az evangélium. Az evangélium egy örömhír. Az az örömhír, hogy Isten emberré lett, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy ő eljött, hogy megmutassa magát, és hogy elsikálja a problémáinkat, hogy rendbehozzon mindent. De a szabad akarat miatt ebbe bele kell egyeznem. A szabad akarat miatt én is kellek hozzá. Ő azt mondja, hogy itt van a jobbom, fogd meg! És én abban az állapotban kell, hogy legyek, aki megfogja. Én az az ember kell, hogy legyek, aki tisztában vagyok vele, hogy szükségem van rá. Végletesen szükségem van rá, hogy az intelligenciám, a bölcsességem, a dörzsöltségem, az önfejlesztésem, mindenem, amim van, bár lehet kiváló, de nem elég, de nem elég, de nem elég. Nem elég. Csak egyszerűen nem elég. És ő zseniálisan kitalálta, közbehozta a törvényt. Egy rendszert, ami maximális teljesítményt követel, és amiben mindenki elbukik. Mert a törvény így szól, ha hibátlanul betartod a 10-ből az összeset, soha egyszer se vétsz ellene, akkor szabad vagy. Nincs az egész világon, az egész földkerekségen egyetlen egy ember sem, aki ezt megtette volna, kivéve őt saját magát. Istent, aki emberré lett, és leélt egy céltévesztés nélküli, egy bűn nélküli életet. Hogy megmutassa, hogy ő az. És hogy ilyen módon ő jogot szerezzen arra, hogy kifizesse az adósságunkat. Ő maga adósságmentesen élt büntelenül, hogy a mi bűneinket magára vehesse. Úgyhogy itt jön a gondolat, és ez leplezi le azt a vádat, ami a hívő embereket éri, a hitet éri, hogy a hit arról szól, hogy megjavuljunk, nem arról szól. A megjavulásunk, a teljesítményünk növekedése nem feltétel, hanem következmény. Értitek a különbséget? Óriási különbség. Úgy értem, Isten szeret feltétel nélkül, rendbe hoz mindent, mindössze el kell fogadnod, csak rá kell ismerned, rá kell jönnöd, hogy szükséged van megoldásra. Elfogadod a megoldást, és minden egyebet ajándékba kapsz, ráadásba. 20 éve vagyok hívő. Bevallom, talán az elején naivan próbáltam megjavulni. És igyekeztem. Rohadt reménytelen volt. Nevetnem kell, ahogy rá gondolok. Ugye te minél inkább nem akartam gondolni a citromra, annál több lett a citrom. A végén citromültetményem volt. Citromüzemet nyitottam, és citromlét palackoztam. Ezt érted? Feloldhatatlan feszültség. Cumit is kapok? Az hogy jön ide? Ott volt. Hagyjál már! Az operator cumit mutogat nekem. Hogy jön ez ide? Egy fontos üzenet közepén. Majd gondolkozom rajta, hát ha Istentől volt. Na figyeljetek! Nem ment! És Isten azt mondta, na, kezded érteni. Na, ügyes vagy, 3 év, egész jó. 3 év alatt leesett a papírtantusz, tök jó. És akkor mit csináljak? Te ne sok mindent. Bízd rám magad, hagyd, hogy szeresselek. Hagyd, hogy én hozzam rendbe, hagyd, hogy befektessek. Hagyd, hogy kiszeresselek a zavarodottságodból, az önzésedből, a céltévesztéseidből. Hagyd, hogy kiszeresselek mind abból, ami nyomaszt. Hagyd, hogy kiszeresselek önmagadból, a valódi énedbe. És ma, ha utánam jössz, ma se látsz egy tökéletes embert, garantáltan nyakon tudsz csípni, de ha összehasonlítasz a 20 évvel ezelőttivel, bizony mást fogsz látni. Szent embert fogsz látni? Nem, de néha olyan fura dolgok fognak történni, amiből arra következtetsz, mintha ez törődne velem ez a fickó. Mintha szeretne. Ha, ilyet azelőtt sose csináltam volna. Nem szerettem én senkit, még magamat se nagyon. Most nagyon fura mód, néha még idegeneket is szeretek. Tényleg, ott vannak, nézem őket, és basszus, ott van bennem az, hogy szeret, nem tudom, mit jel, nem jó érzések, kötele, felelősség, tehetek értük valamit, törődés. 1 Korintus 13 írja le azt a furcsa hozzáállást, ami Istené, a szeretetet. Nem viselkedik bántóan, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem rója fel a rosszat. Egy hozzáállás, egy attitűd, valahogy felismerem magamban, pedig sose erőlködtem, hanem hogy 20 éve követem azt, aki szeret engem, és csak ragadt rám, csak egyszer csak lett bennem, és néha egész zavarba ejtő módon elő is jön egy igazi belső átalakulás, egy igazi változás, nem képmutatás, nem vallás, hanem szabad élet, aminek egyszer csak gyümölcsei vannak. Erről próbál beszélni, de mindez azzal kezdődik, hogy közbejött a törvény, hogy a bűn megnövekedjék, hogy én rájöjjek, hogy én nem tudom magam megjavítani, valaki másnak kell. Az autóm nem tudja magát megjavítani, én kell, hogy megjavítsam. És ezt mondja ez a következő mondat, de ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem, és itt érünk körbe, itt a cél. A kegyelem szó meg nem érdemelt jótéteményt jelent, ajándékot. Ez volt a cél, Isten ezt akarta megmutatni, hogy az ő jelleme ajándékozó, hogy ő az, aki ad. De csak annak tud adni, aki elfogadja, csak annak tud tanítani, aki tanítható, csak azt tudja vezetni, aki vezethető, és az egész emberiség fogta magát, felállt, és elindult az ellenkező irányba. A 21. század elfelejtette Istent, intett neki, pápá, és azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, megoldjuk magunk is. És ott van ő, aki látja a bajt, ott van ő, akinél ott a megoldás, aki adná, és mi nem kérünk belőle. Nincs rá időnk, megyünk tovább, megvan a saját megoldásunk, a saját válaszunk. És ő adna kegyelmet még, ami nem csak a megbocsátás, hanem minden meg nem érdemelt jótétemény. Kegyelem, ebben él az én fiam, Benjamin, 5 éves, kegyelemben él, ajándékban. Most lesz a szülinapja, legótenger alattjárót szeretne. Hogy lesz az neki? Majd megdolgozik érte? Majd teljesít? Majd köt velem egy alkut? Majd személyiség fejleszt? Hogy lesz neki olyanja? Kegyelemből lesz, ajándékból. Ajándékból van mindene. Minden az övé. Egy házban lakik, jövője van, mindene van, biztonságban van. Hogy van biztonságban? Kegyelemből van biztonságban. Ajándék, meg nem érdemel egy jótétemény, egy másik rendszer. Nem küszködik, nem harcol. Ez azt jelenti, hogy soha nem fog felnőni, mindig gyerek marad, soha nem fog csinálni semmit. Nem, pont az ellenkezőjét jelenti, azzal a háttérrel, azzal a biztonsággal, azzal a szeretettel, amit kap, ő több lesz, mint bárki más. Felé fog növekedni önmagának. A saját lehetőségeit meg fogja érteni, tudni fogja, hogy értékes, mindig hallani fogja, hogy ő kicsoda, hogy mindenre van lehetősége Istenben, aki megerősíti. De módszert váltott. A saját ereje helyett az ő ereje, a saját bölcsessége helyett az ő bölcsessége, a saját teljesítménye helyett az ő teljesítménye, ahol a bűn megnövekedett, ahol a saját kudarcom eluralkodik, ahol rájövök, hogy nincs, hogy már majdnem vége, mert nincs több lehetőségem, elfogyott az erőm, elfogytak az éveim, elfogyott a pénzem, elfogyott a reményem, elfogytak az ötleteim. Ahol a bűn megnövekedett, figyelj, ott Isten végtelen, soha el nem fogyó kegyelme még bővebben kiárad. Ezt érted? Annak, aki kész elfogadni, Isten annak tud adni. Kinek tud adni Isten? Annak, aki kész elfogadni. Ki az, aki kész elfogadni? Az, aki tisztában van vele, hogy nagy szüksége van. Az, aki tisztában van vele, hogy nincs más lehetősége. Az, aki már rájött, hogy szüksége van orvosra. Értitek? Mennyire más az eredeti üzenet, mint amivel vádolják a hitet. Isten akar csinálni mindent. Neked akar adni mindent. De kell a beleegyezésed. És a törvény nem arra van, hogy végre megjavulj, hazen ő csak nevet, sose javulsz meg. A törvény arra van, hogy végre kudarcot vallj, végső kapituláció, ez a cél. Nem azért, hogy aztán röhöghessen rajtad és megbüntethessen, hagyjál már, normális vagy. Ha meg akarna büntetni, ennyi lenne a világegyetemnek, azt kész, csinálj egy másikat. Miért, ha Benji hibázik, akkor megölöm, és csinálok másik gyereket. Hé, asszony, ez a gyerek tönkrement, csináljunk másikat. Dehogy is, ez az én fiam. Az életemet adnám érte. És ő az életét is adta értünk. Csak mi nem értjük. Nem értjük. Ezért a törvény közbe jött, hogy teljes kudarcot valljunk, hogy kapituláljunk, hogy magunkba roskadjunk, hogy azt mondjuk, hogy tovább. Mindent megpróbáltam, mindent, mindent. Persze van még egy pár trükk, persze még próbálkozhatok, de már gyanítom, hogy nem lesz ott se nagyon más. Hogy egy picit jobb lesz, de nem lesz nagyon más. Úgyhogy, ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem. És itt jön egy zseniális mondat, ami mellett, ha megállunk, akkor nem is olvasunk tovább, mert egy olyan mondat, aminek minden szava köteteket beszél, minden szava kinyit egy ajtót, amin ha bemegyünk, jó reggelt, akkor csodát találunk az ajtó mögött. Figyelj, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, mi? A bűn a céltévesztés, a hiba. A legnagyobb hiba az, hogy Istentől függetlenül akarunk élni. Ez a halál. A halál az elválasztás. Ki a halott? Az, aki nincs kapcsolatban Istennel. Hanem az, aki fizikailag is meghal. A fizikai halál képe a szellemi halálnak. A szellemi halál most itt van valós. Az a halott, aki nincs kapcsolatban Istennel. Az ember akkor él, ha fogja Isten kezét. Ha az én fiamat elveszítem egy bevásárlóközpontban, akkor ő halott. Még mozog, még járkál, de ha soha többet senki nem törődik vele, nem sokára fizikailag is vége. Lelkileg szétesik egy pár perc alatt, sírógörcs. Egy 5 éves kisfiú nem képes élni a szülei nélkül. Mi emberek vagyunk, arra vagyunk teremtve, hogy Isten jelenlétében éljünk, és nem arra, hogy tőle távol haldokoljunk. De a céltévesztés, az, hogy elnéztük az életet, az, hogy rossz irányba indultunk, ez uralkodott. A céltévesztés uralkodott. Hogyan? A halál által. Elmentünk, meghaltunk, és halottak is maradtunk. És elszigetelve a forrástól, elszigetelve a válaszoktól, elszigetelve az élettől, éltünk a saját farkunkat kergetve egy 22-es csapdában. És ez gondtalan volt. Ugye, nem gondtalan, magától ment. Tele volt gonddal, de magától ment. Emlékszel rá? Emlékszel, milyen egyszerű volt követni a tömeget, birkának lenni, bégetni néha, karám lök egy kicsit balról, másik birka lök jobbról, irányba vagyok. Egyszerű, egyszerű? Mennyire egyszerű? Egyszerű, de halott. Halott. Ez a rendszer uralkodott. Ezt mondja, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, ez az kép egyik fele, és most jön a váltás, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazság által, hogy most egy új rendszerbe lépünk, az ajándékozás rendszerébe. Egy új rendszer, ajándékozás, a kegyelem fog ezután uralkodni, Isten jelleme, amely adni akar, és mindez az igazság által. Milyen igazság által? Azzal, amit ő hozott létre, emlékszel? Ez volt az első mondat. Egy ember elszúrta, egy ember rendbehozta. Egy ember megigazította, egy ember rendbehozta véglegesen. Isten rendbehozta véglegesen. Jog és metafizika, az autó megjavítva, hogy hívják ezt, a törzskönyv a kezedben. Kifizetve a tiéd. Jog és lét rendben van. Igazság. És ebben az igazságban mi uralkodik? Az ajándékozás. Isten ajándékozó jelleme. Élünk. Élünk. Olvasom tovább, mert az élünk szó itt van. Figyelj. Hopp, ez elugrott. Hopp. Ne nyomkodd az iPhone-t. Még egyszer. De előről kell kezdenem, mert mindent elfelejtett. Ezt direkt csináltam, hogy legyen egy kis hatásszünet a lényeg előtt. Ne neves. Rómaiakhoz írt levél. 5. fejezet. Legvége. 21. vers. Amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazság által, mire? Milyen céllal? Az örök életre. Az örök életre, az örök kapcsolatra. Az örök el nem múlásra, de ami még fontosabb, az örök kapcsolatra. A Benji fiamat elhagytam a Tesco-ban. Meghalt. És aztán megtaláltam. Értitek? Megtaláltam. És innentől az igazság uralkodik a kegyelemmel az örök életre. Többet nem hagylak el, többet nem leszel egyedül, többet nem kell egyedül szembenézned minden kihívással. Ugyanúgy cselekszünk, ugyanúgy megyünk tovább, de én mindig veled leszek. Örök teljes erőforrás, örök teljes vezetés, egyenes információ, bölcsesség, válaszok, reménytelenség helyett remény. Mindaz, amit jelent, hogy az ember hazatalál a mindenhatóhoz, hogy hazatalál oda, ahol a helye van, olyan erő, olyan bölcsesség, olyan tartás, amit a legjobbak is csak kívánnak maguknak. Tudod, ezt láttam, ha volt egy idő, több gazdag emberrel beszéltem, befektetőket kerestünk egy halva született projekthez, és halva született projektekhez könnyű befektetőket találni, úgyhogy kerestünk, beszéltünk velük. Milliárdosok, százmilliókkal seftelnek. A terhük az, hogy a pénzükkel mit csináljanak. Azt mondta a srác, hogy az a nap, amikor nem fektetek be, az nap egy családi háznyit bukok. Minden nap egy családi háznyit bukok. Egy családi háznyit. Egy családi ház minden nap elmegy. Annyi pénzem van, hogyha nem forgatom, ha csak fekszik, egy családi ház megy el minden nap. Ezzel kelek föl. Nem azzal, hogy milliárdos vagyok. Nem azzal, hogy révbe értem, hanem azzal, hogy minden nap elmegy egy családi ház. Úgyhogy stresszben vagyok, hajtok, küzdök. Ezért beszélek veled is. És a projekted reménytelen, de én fontolgatom, hogy befektetek. Mert annál jobb, hogy ma is, meg holnap is, meg azután is elmegy egy családi háznyi. Azt láttam, hogy mindenki a maga szintjén nyomorog. Azt láttam, hogy aki kívülről szépen ki van fényezve, aki megáll a nagy kocsijával, aki egyfajta arrogáns keménységgel a jól vasalt öltönyében kisimult arccal, kemény tekintettel ül vele tárgyalni, hogyha tudsz vele másodszor, harmadszor is beszélni, és egy pillanatra őszinte lesz, akkor egy ugyanolyan ember találsz, mint te vagy én. Aki esténként lefekszik, és sok zavart kérdése van, és nagyon kevés válasza. Sok zavart kérdése. Aki ismeri a bűntudatot, aki ismeri azt, hogy nincs olyan hiba, ami ne vihetné el azt, ami neki van. Aki nem él nyugalomban, aki nem él erőben. Nem is él rosszabbul, mint te vagy én. Ugyanabban a nyomorban él, mint te vagy én. Nem élek én nyomorban, persze. Megtanították nekünk. Nincs baj, nincs baj. Semmi baj, semmi baj. Csak ne kezdj el gondolkozni. Amíg nem gondolkozol, nincs baj. Csak ne tegyél fel keményebb kérdést annál, mint hogy milyen autót lenne érdemes venni. És akkor nincs baj. Akkor nincs. De ki akar így élni? Ki akar felszínes lenni? Ki akarja az életet eltapsolni? Ki akarna elmenni mellette? Ki akarna üveggyöngyökkel élni és beérni azzal, hogy új medzsit kapott és tologathatja? Több kell nekünk ennél. És ha merünk kérdezni, akkor rájövünk, hogy baj van. És ahogy rájövünk, hogy baj van, ez a válasz, ez a gyönyörű válasz egyszer csak olyan jelentőségteljessé válik. Egyszer csak én vagyok az, akit meg lehet menteni. Egyszer csak az a kéz, amely már régen nyúl felém, olyan nagy értéket kap. Egyszer csak ez a kéz egy olyan, amit én meg akarok ragadni. És beismerem, hogy gyenge vagyok. Nem vagyok gyengébb, mint te, csak te még nem ismerted be. Neked sincs más megoldásod, mint nekem. Csak én már megragadtam. És azt mondom, hogy ragad meg te is. Nem azért, mert én megragadtam, hanem mert egy zavarba ejtő mellékterméke annak, hogy Isten szeret az, hogy elkezdtelek téged is szeretni. Igen, egyszerű volt, letojtalak. Amíg hasznom volt belőled, használtalak, aztán elmentem melletted. Eszembe se jutottál többet. Most már más. Néha még az idegeneket is szeretem. Nem értem, hogy történik. Hajléktalant. Mi közöm nekem hozzá? Meg is tudom magyarázni, hülye bunkó elszúrta az életét. Nem azt csinálja, amit kell. Én vagyok az a hülye bunkó. Én szúrtam el az életemet. Én is lehetnék ott. Hány rossz döntés kell hozzá, hogy én legyek ott? Úgyhogy rendszert váltottunk, és ebben a rendszerváltásban van egy csoda, és ez így hangzik, hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem és az igazság által az örök életre. És mindez, figyeljetek, és ez a zárszó, és mindez nem a te teljesítményed. Ez a másik vád, ami éri. Igazából a vallást, nem az hitet, a vallást, hogy ez egy munkaprogram, hogy ezt te csinálod, hogy van neked elég gondod így is, és akkor jön az egyház, és rátesz még egy púpot a hátadra. De ez nem az eredeti üzenet. Az eredeti üzenet nem ez. Az eredeti üzenet az, hogy én, mondja Isten, én akarom hordozni a te életedet. Pont azt akarom, hogy hadd legyek én erős, mert én vagyok erős. Ha én akarok lenni az apa, nem te vagy az apa, én vagyok az apa. Te egy 5 éves kiskölyök vagy, akit nagyon szeretek. Aki persze segíthet nekem kitakarítani a lakást, hogy segít. Hát tudjátok, ahogy szokott, az 5 éves kisgyerek odavonszolja, porszívót bekapcsolja, egy helyett 10 percig porszívóz, és aztán azt mondja, hogy kész van. Köszönöm szépen. Köszönöm, Benji. Hálás vagyok, itt a zseppénzed. Értjük ezt, értjük. Én takarítok ki. Én teszek ételt az asztalra. Én rakom rendbe a dolgokat. Erről szól. Ezt mondja, hogy az igazság, a kegyelem, hogy van, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hogyan? Mi a módszer? Jézus Krisztus a módszer. Isten a módszer. Ő saját maga. Azért jöttem, hogy megmutassam magam, azért jöttem, hogy rendbehozzak mindent, azért jöttem, hogy végre én lehessek a te megoldásod. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. a názáreti Jézus Krisztus. Hú, ez ilyen nagyon vallásos, nem ez az ön neve. Názáretben született, Jézus volt a neve, ez egy zsidó név, és a Krisztus megváltót jelent. A Názáretben született Jézus a megváltó. Miért pont ő? Miért nem valaki más? Azért, mert az Ószövetségben rögzített, Krisztus születése előtt legalább 400 évvel leírt messiási jóslatok mind arról szóltak, hogy Isten el fog jönni, emberi alakot fog ölteni, és meg fogja mutatni magát, rendbe fog hozni mindent, és ő lesz a megoldás. Több mint 300 jóslat hirdette előre, hogy el fog jönni. És pontos jóslatok voltak, hogy amikor eljön, akkor azok, akik ismerték a jóslatokat, felismerjék. Rájöjjenek, hogy itt van, ő az, názáreti, Betlehemből. Hogy... És több mint 70 nagyon pontos leírás. És nem lehetett rögtön látni, mert a leírásoknak, a jellemzőknek egy jó része csak az utolsó néhány évben teljesedett be. Nyilván az, hogy honnan jön, hogy Egyiptomból tér haza, hogy Betlehemben születik, hogy Benjamin törzséből való lesz, tehát a 12 törzsből az egyik, ez megvolt, hogy bár Betlehemben születik, később Názáretinek fogják hívni. Meg hogy Egyiptomból tér haza, ugye, hogy a helytartó vérengzés, amivel hallotta, hogy megszületett a zsidók királya, ezért megületett minden egy évnél fiatalabb zsidó gyermeket. Ugye ez megtörtént Mózessel anno Egyiptomban, de megtörtént itt a rómaiakkal is. Ezért el kellett menekülniük. Egyiptomba menekültek. Később, amikor a helytartó meghalt, akkor hazajöhettek, honnan tértek vissza? Egyiptomból. És hol telepedtek le? Názáretben. A Betlehemben született Jézus názáretinek hívják. Hogy szegény ember volt, hogy nem volt vonzó a külseje, hogy átnéztek rajta, mert csak olyan volt, mint egy mi közülünk. És aztán később az élete, a halála, a szolgálatának a csúcsa, és aztán a halála során számos nagyon kemény jóslat beteljesedett, hogy néznek arra, akit által szegeznek, felnéznek arra. Ezt a jóslatot akkor tették, amikor a keresztre feszítés, mint kivégzési módszer még nem létezett. Jézust megfeszítették, átszegezték a karját, csuklóit és a lábát, és néztek arra, akit átszegeztek, hogy nem törik csontját, pedig az ünnep miatt meg akarták gyorsítani a kivégzést. Két-három napig szoktak haldoklani a kereszten az emberek, ezért egy brutális kivégzés, mert megfulladsz a kereszten, fájdalmak között, 2-3 nap alatt megfulladsz, mert ahogy elgyengülsz, már nem tudod magad feltolni a szeggel oda szegezett lábadon, ahol minden levegővétel gyötrő fájdalom. A végén annyira fáradt vagy, hogy már nem bírod feltolni magad, és alig kapsz levegőt, és szép lassan elfogy, megfulladsz. De ünnep volt. És az ünnep alatt nem szabad, hogy haldoklók legyenek a kereszten. Meg kéne, hogy halljanak hamarabb. Hogyan lehet meggyorsítani a kereszthalált? El kell törni a sípcsontját az elítéltnek. Ez is bevett szokás volt. Eltörik, és ezzel úgymond kegyelmet gyakorolnak, mert hamarabb meghal. És a két latornak, akit mellette feszítettek meg, ami szintén meg volt jósolva, hogy bűnösök közé sorolják, eltörték a sípcsontját, de neki már nem kellett, mert 6 óra után meghalt. Már nem kellett. Átszúrták az oldalát, hogy meggyőződjenek róla, hogy tényleg meghalt. Víz és vér jött ki az oldalából, ami a szív elégtelenség, orvosi bizonyítéka, elégtelenség. Szívburok repedés, vagy valami ilyesmi.
A vér és a víz
el volt választva.
A vér már alvadásnak indult,
ezt jelenti. Akkor ilyen jóslatok, hogy a ruháin megosztoznak, a köntösére sorsot vetnek. Ugye a feljegyzésekből tudjuk, hogy a római katonák sorsot vetett, illetve megosztoztak a ruháin, de mert a palást, amit ráterítettek, egy értékes, egybeszövött darab volt, ezért azt nem akarták széttépni, arra sorsot vetettek. Hogy 30 ezüstért fogják elárulni, és később a vérdíjon megveszik a koponyahegyet. Ez olyan, mintha ma megjósolnám, hogy 42 millió forintért fognak 400 év múlva elárulni valakit, akinek a 42 milliós vérdíján megveszik a parlament földjét. De hát ott van a parlament, most még. És ez is megtörtént, hogy aztán szegény, gazdag ember sírjába temetik. És így tovább sorolhatnánk. Több mint 70 olyan pontos tényező, amelyek egyetlen egy történelmi személy életében következtek be, a názareti Jézus Krisztus életében. És aztán a végső profécia, a legzavarba ejtőbb, amit ő maga is megismételt többször, hogy meghalok, de harmadnap feltámadok. Azért ez merész. Azért az merész. Ez azért is merész, mert ha nem támad fel, akkor biztos, hogy nem lehetett Isten, hisz hazudott. Ezt értitek? Tehát most mint egy profécia ide vagy oda nem jött be, na hát azért a többi tök jól bejött, ügyes volt. De hazudott. Bárcsak nem mondta volna, ő maga legalább befogta volna a száját. De mondta háromszor, hogy meghalok és feltámadok, meghalok és feltámadok. Lerombolod ezt a templomot, és 3 nap alatt újjáépítem. És saját magáról beszélt, de aztán mondta világosan is. Bárcsak nem mondta volna. Mert ezután semmi más nem kell tennünk, csak bebizonyítani, hogy nem támad fel. És a kereszténységnek lőttek. Értem, minden komolyan gondolkodó keresztény ezen a ponton tovább keres. Mert a názáreti Jézus Krisztus nem lehetett a messiás. Lehet, hogy egy nagy proféta volt, de nem lehetett Isten, mert hazudott. Mert hazudott, mert hazudott, mert bűnt követett el, hazudott. Ha csak nem támad fel tényleg, ha csak nem támad fel tényleg. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a keresztre feszítés bejött. Úgy értem, az akkori uralkodó osztály, a rómaiak, és a zsidó uralkodók, a farizeusok, a vallásos vezetők le akarták állítani ezt a Jézus követős marhaságot, ezt a szektás, lázadós dolgot, aki szabadságot hirdetett, aki a régi vallásos kereteket ledöntötte, aki kizavarta az árusokat a templomból, aki megtámadta, egyetlen egy csoport volt, akit Jézus keményen ostorozott a szavaival, azok a papok voltak, a vallási vezetők, akik félreképviselték őt, úgy gyűlölték, meg tudták volna ölni, és meg is akarták ölni, és meg is ölték, és bejött nekik. Mert a tanítványok elszaladtak. A 12-ből csak egy maradt ott, János, meg az anyja, meg egy prostituált, ők hárman, a többiek elillantak. Hús, ennyi, mestert kinyírták, hús, visszamentek halászni. Nem jött be. Azt hittük, hogy belenyúltunk a mézes bödönbe, és most a mesterünk halott. Azt hittük, hogy visszaállítja a zsidó birodalmat, hogy elkergeti a rómaiakat. Azt hittük, hogy valami nagy dolog történik. És ott van. Meghalt. Ennyi. Eltemettük. Követ a sír elé, és hús, megyünk vissza halászni. Bejött, működött. Csend lett az utcákon. Visszatért a régi rend. A halál. És 3 nappal később, 3 nappal később történt valami zavarba ejtő. A tanítványok, akik elszaladtak, Péter, aki megtagadta Jézust, 3-szor nyilvánosan átkozódva, mert félt, egyszer csak kint volt az utcán, és azt mondta, láttam a mestert, feltámadt. Tamás, ugyan már, dumáltok, vallási fanatisták vagytok. Amíg nem látom a saját szememmel, és nem teszem a kezemet a sebére, és nem dugom a kezemet az oldalába, addig nem hiszek. Azt Tamás előtt egyszer csak ott állt. Jézus is azt mondta, hogy gyere, tedd a kezedet a sebemre. És ő leborult, és azt mondta, hogy hiszek, valami történt. A gyáva férgekből, akik elfutottak, egyszer csak hithősök lettek. Egyszer csak kint voltak az utcán, és azt mondták, hogy láttuk a feltámadott názáreti Jézust. És a feljegyzések szerint több mint 500-an látták, egyszer egy időben 500-an. Tartott valami kis előadást. Eljött a moziba. Leállította a vetítést, és azt mondta, fiúk, itt vagyok. Tagadhatatlan volt. És úgy értem, az, ami az előbb még úgy tűnt, hogy sikerült a rómaiaknak és a farizeusoknak leállítani ezt a forradalmat, ez a visszájára fordult, igazi őrület lett. A kereszténység úgymond akkor született bizonyos értelemben. Az emberek kint voltak az utcán, és az a zavargás, amit le akartak állítani, most ford föl igazán. Milyen ostobák ezek a farizeusok? Mert az egyetlen ok arra, hogy a dolog még mindig ment az, hogy látták a feltámadott Jézust. Hogy lehetett volna ezt leállítani? Meg kellett volna mutatni a testet, oda kellett latyogni a sírhoz, elgörgetni a követ, a kő már el volt görgetve. Ki kell hozni a testet, és körbehordozni Jeruzsálem utcáin, de a test nem volt sehol. Ellopták a testet. Ja, és a 12 fős őrség, akik az életükkel fizetnek, hogyha elhagyják az őrhelyüket, hogy sétálsz el egy 12 fős őrség közepette egy hullával, egy 2 tonnás kővel. Így, megmutattam, hogy kell, így kell. Ezzel az erővel mehetünk bankot rabolni jövő héten. Így fogunk bankot rabolni. Hányan jöttök velem? Elviszünk sok aranyat, jó? Nem packázunk nemzeti bank. Hogy visszük el? Így. Jó? Sokan rájöttek, hogy ezt a kereszténység dolgot nagyon egyszerű megbuktatni. Feltámadás, és aztán egy másik fickó, Pál, az is ez a 2 gyenge pont, de a feltámadás, az a leggyengébb pont. Csak be kell bizonyítani, hogy nem támad föl. Az eddigi történelem során senkinek se sikerült. Senkinek, aki számba vette az információkat, a bizonyítékokat, a beszámolókat, a logikai összefüggéseket, senkinek nem sikerült. Mert feltámadt. És az első 300 évben, figyeljetek, csak ez az utcsó info, csak olyan adalékként, üldözték az egyházat. A keresztények haszna abból, hogy keresztények lettek, az volt, hogy a gyerekeiket kizárták az iskolákból, ők maguk nem mehettek a zsinagógákból, elvesztették a munkájukat addig, amíg a kereszténység csak a zsidók között terjedt. Aztán elkezdték szó szerint üldözni őket, tehát nem csak kulturálisan, nem csak társadalmilag megkülönböztetni, hanem halálra kergetni őket. Ekkor kezdett el terjedni a kereszténység, mert a keresztények elmenekültek. És aztán a Római Birodalom az első 300 évben, Krisztus után 300-ig, addig, amíg Konstantin rá nem jött, hogy ez a módszer nem működik, tehát 300 évig gyűkolták a keresztényeket. Néró. Ti vagytok a világ világossága? Akkor világítsatok. És kereszteket állítatott fel a vacsora asztala körül, amire keresztényeket szögeztetett fel, leöntött és meggyújtott. Róma útjai mellett nem villanyoszlopok álltak, hanem keresztek. Rajta haldoklók. A baj csak az, hogy nem működött. Mert a haldoklók azt mondták, hogy láttam a feltámadott urat. Én most hazamegyek, és megéri. Mi a hasznod ebből? Hasznom? Örök életem van. Hazamegyek. Miért csak tagad meg Krisztust? Nem tehetem. Mert láttam. A saját szemeimmel láttam. Aztán 100 évvel később az apám látta. És a bátyám látta. És a szomszéd látta. És mindel beszéltem. És ugyanazt mondták. És láttam, ahogy az életüket adták érte. Én is láttam. Aztán 2 generációval később olvastam az írásokat, és mind összecseng, és mind rendben van, és ahogy az írásokon keresztül találkozom az Úrral, a feltámadott Jézussal, élek, az életem megváltozott. Tagad meg! Nem tehetem, mert átéltem, mert itt van, mert az egész működik. Működött 2000 évvel ezelőtt, és működik ma is. Mert mindez nem kitaláció, hanem történelem. Mindez valóság. Jogi történelmi bizonyítékok ezrei. Egy tudományos gondolkodó, hogy értem előveszi a lepke szárnyát, és ámulunk a lepke szárnyán, mert nincs benne színanyag. És tudtad, hogy a lepke szárnya azért színes, mert a fénytörésben csak bizonyos hullámhosszú fényt ver vissza, és ez a hullámhossz törés olyan tökéletes harmóniában van összerakva, a lepke szárnyán, baszki, a lepke szárnyán, hogy abból egy minta áll össze. Gondolkoztál már valaha? Csinálj egy ilyet. Ne arra számíts, hogy a véletlen létrehozza. Ne, az túl nehéz. Te, csinálj egy ilyet. Te, építs egy tudományos stábot. Hozz létre, szerez támogatást, és csinálj egy nyomorult lepkeszárnyat. És aztán, mert olyan dörzsöt legyél, csinálj 40 ezer fajtát belőle. És csináld úgy, hogy egy se legyen pont olyan, mint a másik, csak hasonló. Úgy értem, Isten léte minden gondolkodó ember számára, aki elkezd gondolkodni, tagadhatatlan. Tagadhatatlan. Úgyhogy hogy éljük a keresztény életünket? Hogy éljük az életet? Jézus Krisztus által, mert így keveredtünk ide, emlékeztek? Hogy a kegyelem uralkodjék az igazsággal az örök életre. De nem egyedül mi hozzuk létre, hanem Jézus Krisztus által, mert ő eljött, hogy megmutassa magát. És ahogy láttuk, ahogy jött, ment, ahogy osztotta a papokat, ahogy haverkodott a tanítványaival, ahogy bűnösök barátjának hívták, ahogy a prostituáltak nem szégyeltek a közelébe menni, ahogy mafiózók visszaadták az elzsarolt pénzeket, ahogy megváltoztak az életek körülötte, látunk egy olyan jellemet, aki ha most itt lenne, akkor remélnénk, hogy a barátunk lehetne, akkor szeretnénk a barátja lenni, mert nem a hatalma volt az, ami ámulatba ejtett mindenkit, hanem a jelleme. A jelleme. És aztán ott a hatalma is, mert meghalt, elvitte az összes adósságunkat, minden bűnünk ott volt ő rajta abban a 3 órában, amikor elsötétedett a világ, a földrengés, megrepettek a sírok, halottak, föltámadtak, őrület lehetett. 3 órára sötétség borult a világban, úgy értem más forrásokban utána nézel, és fel van jegyezve az a 3 órás sötétség, és nem napfogyatkozás volt, mert körbe az egész globuszon sötét lett, nem tudom, hogy csinálják, nem tudom, hogy történt, de az Atya és a Szent Szellem elfordultak a fiútól, és abban a 3 órában a te és az én adósságaimat elvitték, megszüntették, kivitték Isten jelenlétéből, hogy te szabad lehess. Hogy te szabad lehess. Tökéletes, teljes megoldás. Óriási ára volt, de ő megfizette. És aztán feltámadt, és vele együtt mi is, hogy új életben járjunk. Egy olyan életben, amelyben a kegyelem az igazság által uralkodik az örök életre. Isten ajándékozó jelleme, egy új rendszer, forradalom. Igen, dolgozom, igen, beleteszek mindent, mert az ő munkatársa vagyok, de igazából ő dolgozik, igazából ő csinálja, igazából ő belőle merítek. Olyan vagyok, mint Benji, segítek én takarítani, hozom a porszívót, meg bekapcsolom, és egy foltot 10 percig dörzsölök, és aztán azt mondom, hogy kész vagyok, mert már nagyon elfáradtam. És ez rendben van így, mert ő az, aki kitakarít, mert ő az, aki hordozza az életünket. És a szívünk legmélyén, mi dörzsölt, kemény emberek tudjuk, hogy erre születtünk. Hogy világ életünkben erre vágytunk. Hogy valakinek tényleg fontosak legyünk. Hogy valakinek kelljünk. Hogy valaki odaadja magát, értünk, és nekünk. Hogy legyen egy igazi barátunk, aki végigjön velünk az egész úton. Aki soha nem hagy el. Aki ért minket, nem kritizál. Akinek van hova tovább vinnie minket, aki maga nem egy zsákutcába gyalogol, és minket is bevisz ugyanabba a zsákutcába, hanem aki tudja, hogy hova megy. És azt mondja, hogy ahova én megyek, oda viszlek titeket is. És létezik egy örök élet, örök minőségileg, és örök az időben. Örök élet. És a halál, amitől való tudatalatti rettegés megbékjozza az egész emberiséget, az a halál többé nem rémiszt. És 80 évesen azt mondom, hogy megfutottam az utamat. Eljött az én időm, hazamegyek. És ti fiatalok, ha bölcsen akartok élni, éljetek úgy, ahogy én éltem, mert semmit sem bánok. Mindent elértem, mindent megragadtam, és most tovább megyek, tovább megyek. Wow! Cső! Azt hiszem, a latinból vettük át a szót, igaz? Az áment. A héberből. És azt mit jelent? Úgy legyen. Úgy legyen. Miért mondjuk, hogy úgy legyen? Hát mert úgy legyen. Mert hisszük, hogy ez valós. És mert tudjuk, hogy ez valós. És mert újra meg újra döntünk amellett, hogy bölcsek leszünk. Olyan bölcsek, akik tudják, mi a valóság, és az alapján döntenek. Úgy legyen. És szeretnék veletek imádkozni most a végén. Egyszerűen megszólítani Istent. Eddig is itt volt, most is itt van, de azt tanította nekünk a sorok között az egyik leggyakrabban ismételt üzenet az, hogy szabad akaratunk van. És mindaz a csoda, amit ő megtett, hogy ő eljött, leélt egy tökéletes életet, magára vette a bűneinket és meghalt vele. Mindez érvényes ránk, de úgy válik, úgymond jogilag is érvényessé, hogy mi beleegyezünk. Képzeld el, hogy van egy adósleveled. Az adósság mértéke 50 milliárd dollár. A 60 éves részletfizetési törlesztés havi 25 millió, milliárd forint. Mekkorák az esélyeid a fizetésre? Csekélyek. Csekélyek. És ezt az adósságot ő kifizette. Egy könnyed tolvonással átutalta az összeget, és az adóslevelet aláírta. De azt mondja, hogy egy aláírás hiányzik még róla. Kinek az aláírása hiányzik? Tiéd. Az enyém. És a szabad akarat miatt nekünk bele kell egyeznünk. Új felismerésre kell jutnunk. És szeretnénk mondani egy olyan imát, ami neked, aki hallgatod ezt a felvételt, lehetőséget ad arra, hogy ezt megtedd, hogy a névjegyedet oda tedd erre az adóslevélre, és ilyen módon megszabadulj. Hogy az ajándékot, amit feléd nyújt, Isten elfogad. És az ajándék az a szabadság, az örök élet. Minden, minden. Hogyan? János evangéliuma, a 3. fejezet 15. 16. szakaszában mondja azt, hogy így fogalmaz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit mond? Hogy csak, aki csak hisz ő benne, aki hisz ő benne, mint a megoldásban, mint abban, aki utat nyitott. Máshol Jézus ezt mondja János evangéliumában, azt hiszem a 8. fejezetben mondja, hogy én vagyok az út. Nem mutatok nektek egy utat, hanem én magam vagyok az út. Én vagyok az igazság, én vagyok az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Olyan ez, mint egy fal, egy óriási fal, nagyon magas, nagyon mélyen le van alapozva, nagyon vastag, nincs rajta ajtó, át kéne jutni, az élet ott van a túloldalon. És Isten azt mondja, hogy nem juthatsz át akárhol. Ugye te minden vallás próbálkozik, csak ott tudsz átjutni, ahol én nyitok egy ajtót. És ajtót nyitni nem egyszerű, mert a probléma alapvető, a probléma valós. Az ár, amivel én egy ajtót nyithatok, az az én tökéletes életem, a tökéletes halálom és a feltámadásom, a megváltás, Jézus Krisztus, Isten saját maga, mint helyettesítő áldozat, ez csak ezt tud ajtót nyitni. Nem nyitok 100 ajtót, egyet nyitok, de az teljesen. És nincs mindenhol ajtó, mert nem nyílik ajtó attól, hogy kopogod, vésed, faragod, ugrálsz előtte, vagy bármit csinálsz. Isteni tett tud ajtót nyitni a falon. És ő megnyitotta az ajtót. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne. Ennél egyszerűbbre nem lehet, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hinni Jézus Krisztusban. Milyen szinten? Hát, hogy elfogadom őt, hogy ő Isten, és hogy ő megtette, amit megtesz. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a bibliai definíció. Mekkora meggyőződés? Egy icipici, a nullánál nagyobb. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Nyitottam egy ajtót, ezen bárki átjöhet. Hogy? Hogy csak hiszi, hogy én nyitottam egy ajtót. Hogy elfogadja ezt. Hogy a kézjegyét ráteszi arra az adóslevélre, amit én már rég aláírtam. Ezt mondja Isten. De nekem ez nem tetszik. Én ott akarok átjutni. Sok sikert, de ott nincs ajtó. Ez viszont nyitva van. Ez viszont nyitva van. És ezért szeretnék egy olyan imát mondani itt ennek az alkalomnak a végén, ahol együtt átlépünk ezen az ajtón. Mennyire egyszerű. Mennyire egyszerű. Valahogy így hangzik: Jézus, mindenható Isten, elfogadlak. Elfogadlak. Hiszek benned. Te vagy a Messiás. Meghaltál. Értem, helyettem. Elfogadlak. Adj nekem örök életet. A nullánál nagyobb hit. Egy kicsi hit. Ha csak 1% esélye van annak, hogy ez az egész igaz, akkor én igent mondok. Igent mondok. Igen, hiszek. Igen, hiszek. Miért ne hinnék? És örök életed van. Köszönjük, Istenünk, és csak kérünk arra, hogy áld meg a napunkat, a hetünket, segíts nekünk mindenben, amit csinálunk, vezess minket, adj nekünk bölcsességet, felismerést, jó döntéseket, erőt ahhoz, amit meg kell tennünk, és bátorságot ahhoz, hogy kihagyjuk, amit ki kell hagynunk. Adj örömet a mindennapokhoz, örömet a nehézségekhez, örömet az örömhez. Segíts nekünk bölcsen élni. Jézus, kérünk téged, a te drága nevedben, a mindenható Isten nevében. Amen. Úgy legyen. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. És hát ennyi. Jövő hét, mi van jövő héten? 21-e. Csütörtök. Péntek munkaszünet. És utána meg kaposvári konferencia, igaz? Nem Kaposváron, hanem Balatonon. Hogy? Szászói konferencia. Tehát a jövő hétvége az hosszú, tehát hosszú 4 napos ünnep.
Letolgozták már.
Aha. Hát akkor pihenjünk. Tessék, zentán lesztek ti is, úgyhogy akkor jövő héten nincs eredményes élettalálkozó, a rákövetkező hetet hagyni, de leszel Ernő? Akkor Ernőn múlik, hogy... Aha, oké, akkor Ernő folytatja. 21, 28, igen. Oké, nagyon szépen köszönöm nektek, és...
Mi köszönjük. Thank you.